Köszöntöm a hallgatókat, ez az Életre szóló könyvek, én Nola Andrea vagyok. Ma olyan vendéget hívtam, aki nemrég volt itt a stúdióban, ő dr. László Móni, aki a személyes márkaépítés egyik első hazai kutatója, képviselője, közel 2 évtizede dolgozik tanácsadóként, personalbranding.blog.hu blogja pedig igen népszerű, és a téma iránt érdeklődők számára nagyon fontos szakirodalom. Amikor a Titkos Hírnév című új könyvéről beszélgettünk, az olvasmány élményeire terelődött a szó, és kiderült, hogy az olvasás tulajdonképpen lételeme. Ezt boncolgatjuk most, és persze megkérdezem őt a legemlékezetesebb könyveiről. Mónitól is kértem egy 6-os listát, ami engem kicsit eligazít, és azzal indul ez a beszélgetés, hogy ebben a listában van-e olyan könyv, amely valamiképpen hatott a munkájára, a hivatására.
Természetesen van. De mielőtt válaszolok a kérdésedre, el kell mondanom, hogy egyrészt nagyon örültem a meghívásnak, hát másrészt egy óriási feladat elé állítottál, mert hát amikor gondolkoztam, hogy milyen könyveket is lehetne összeszedni és összegyűjteni, akkor rájöttem, hogy hát ez egy nagyon nehéz feladat, mert nem is az, hogy mi kerül bele, hanem mi az, ami kimarad. Úgyhogy ennek köszönhető, tulajdonképpen a feladatnak köszönhető, hogy egy könyv bekerült, mert a feladattal úgy küzdöttem meg, hogy egy ponton eszembe jutott a Barry Schwartz könyve, aminek azt hiszem magyarul talán az a címe, hogy a döntés paradoxona, és ő pont arról ír ebben a könyvben, hogy a túl sok választási lehetőség, az ményitó lakhat ránk. Ugye általában azt gondoljuk, hogy minél több lehetőség van, annál jobb dönteni. Igen ám, csak hogy a legjobb döntést akarjuk meghozni, és azért aztán így toporgunk, hogy akkor most mit is válasszunk, és erre azt tanácsolja Schwartz professzor, hogy ne a legjobb döntést akarjuk meghozni, hanem a legoptimálisabbat. Úgyhogy ennek jegyében rögtön az ő könyvét fölírtam a listára, és aztán utána is nagyon nagy segítségemre volt, mert hogy belegondoltam, hogy pontosan 50 éve olvasok, és minden évben van 4-5 olyan könyv, amihez úgy vissza-vissza térek. Tehát, hogy van egy ilyen akarom ciklikus körforgása a könyveimnek, amelyeknek mindig a közelembe kell lenniük, aminek kéznél kell lenniük, hogy tudom, hogy mik azok a könyvek, amik nem tudom, hogyha nagyon rossz kedvem van, vagy nagyon mély ponton vagyok, akkor komfortot nyújtanak, vagy éppen nagyon feldobott vagyok, akkor még inkább hozzá tudnak járulni a hangulatomhoz, és természetesen vannak azok a szakmai könyvek, amit semmi pénzért nem adnék kölcsön, még a legjobb barátaimnak sem. Én nagyon nagy könyvkölcsönző vagyok, és ez rendszeresen élnek a barátaim. És ez a szakmai könyv, ez Irving Goffmannak a Hétköznapi Élet Szociálpszichológiája című könyve, ami igazából csak magyarul létezik így, és a legfontosabb tanulmányaiból egy válogatás. Maga Goffman is szerintem egy nagyon érdekes figura, egy kanadai születésű amerikai szociológus, és a tőzsdézés és a kaszinózás volt a hobbija, úgyhogy emiatt aztán valamelyik Las Vegas-i kaszinóba is dolgozott, és az az elbűvölő Goffmanban, hogy úgy vizsgálja ezeket a mindennapi emberi kapcsolatokat, hogy hogyan közlekedünk a világban, hogy hogyan állunk egymással interakcióba, mint egy botanikus a leveleket. Tehát nem ítélkezik, hanem csak leírja. Tehát, hogy a botanikus leírja, hogy akkor ez a levél 5 kis levélkéből áll, és milyen a színe. Ő is ilyen alapossággal, ilyen aprólékosan megfigyelve ír arról, hogy mi történik, amikor találkozunk valakivel. És hát az ő tulajdonképpen modellje úgy híresült el, hogy ez egy dramaturgiai modell, mert hogy az az előfeltevés, hogy abban a pillanatban, ahogy valakivel szembe kerülünk, vagy valakivel kapcsolatba kerülünk, valamilyen benyomást szeretnénk kelteni. És ennek érdekében valamilyen módon viselkedünk, valamilyennek mutatkozunk, vannak bizonyos dolgok, amiket elfedünk, és ő azt mondja, ugye, hogy ez a hétköznapi interakciók színpada, és így is különbözteti meg, hogy ugye van a színpad, ahol ez a bizonyos szerepjáték végbe megy, és van a backstage, ahol az előkészületek zajlanak. És ezeket az előkészületeket próbáljuk elfedni. És ez nem olyan értelemben szerepjáték, amiről Goffman ír, azt hiszem, hogy ez fontos megjegyezni, hogy megjátsszuk magunkat, hanem igazából ez részben tudattalan. Tehát ez lehet tudatos is, de nagy része tudattalan, hogy bizonyos szerepet betöltünk, valamilyennek szeretnénk mutatkozni, és szintén az ő nyelvezete, hogy védjük a homlokzatunkat, azaz azt, amilyennek mások előtt szeretnénk mutatkozni, amilyennek láttatni szeretnénk magunkat. Uh-huh. Ez a könyv, ez nekem nagyon fontos volt az egyetemi éveim alatt is, uh-huh. és aztán nagyon fontossá vált a munkámban, tehát az, ahogy én gondolkozom a személyes márkaépítésről, hogy gondolkozom arról, hogy hogyan kommunikálunk, hogy hogyan létezünk a világban, ebben nagyon meghatározó volt. Tehát ez az a könyv, amit hát nem is minden évben, de azért 2-3 évente újraolvasok, illetve mindig ott van az íróasztalomon a sok-sok kis jelölésemmel, aláhúzásommal, a maga kis szamárfüleivel, és hát nagyon fontos volt az elmúlt években, hiszen a doktorimon dolgoztam, és a doktori disszertációmon is erősen támaszkodtam Goffman munkásságára.
De akkor ez azt jelenti, hogy már téged az egyetemen is nagyon érdekeltek ezek a működések, ezek az emberi mechanizmusok. Meg azt figyeltem a könyves listádban, hogy a társadalom és abban az embernek a helye vagy a vállalásai, azok nagyon foglalkoztatnak. Tehát, hogy ez egy ilyen eredendő kíváncsiság vagy érdeklődés.
Én egy rendes pályaelhagyó szociológus vagyok. Alapvetően mindig is a szociálpszichológia érdekelt ezen belül. És azt hiszem, hogy ez a különbség egy pszichológus, meg mondjuk egy szociálpszichológus között, hogy egy pszichológust az izgat, és az érdekel, hogy mi zajlik az egyes emberbe. Az egyes embert, az egyént szeretné megérteni. A szociálpszichológusok pedig azt szeretnék megérteni, hogy mondjuk milyen szabályszerűségek vannak, hogy az ember hogy van a világban, a társadalomban, milyen hatások érik. Engem ezen belül az érdekel, hogy azokat a gondolatokat, tudományos eredményeket, amire a szociálpszichológia jut, azt hogyan lehet gyakorlattá fordítani ahhoz, hogy érvényesüljünk. Ugye ez a szakmám. És egyébként meg azt gondolom, hogy ezeket az eredményeket nagyon jól lehet ahhoz is használni, hogy úgy általában a világban és a mindennapi életben is jobban legyünk. Ugye ezzel kezdtem, hogy milyen nehéz feladat volt, és Schwarz professzor segített nekem, aki pedig egy közgazdás pszichológus, most már professzor emeritus, de igazából szociálpszichológiával foglalkozott.
Van gyökere annak, vagy a családodban van ennek előzménye, hogy téged a világnak ez a része érdekel?
Hát talán az élethelyzetemből adódik. Én nem egy értelmiségi családba születtem, és valószínűleg ez az élethelyzetemmel, tehát a saját társadalmi mobilitásommal, hogy az én családomban nem volt megszokott, hogy egyetemre menni. Egy csomó mindenben igazából a családom életében én úttörő vagyok, és elsőként valósítottam meg dolgokat.
De támogattak, nem? Tehát biztattak?
Hát ez egy bonyolult igen? történet. Hát maradjunk annyiban, hogy hát én a 18. születésnapom másnapján elköltöztem otthonról, és akkor elkezdtem bejárni a saját utamat, így visszatekintve nagyon naívan, de ez a naivitás, ez meg is mentett azt gondolom, hogy attól, hogy föladjam, mert hogy nem volt arról tudásom, hogy ez milyen nehézségekkel jár, vagy milyen magas a kudarc esélye, hogy milyen veszélyek vannak. És hát 5 év telt el, mire én egyetemre mentem. Mielőtt egyetemre mentem, újra kellett tanulnom az egész 4 éves gimnáziumi történelmet és magyart, de nem ezért tartott 5 évig, hanem egyetlen valamilyen módon rendezni kellett az életemet, hogy legyen egy olyan stabilitás, hogy megtehessem, hogy egyetemre járjak, mert hogy nem gimnáziumba jártam. És hogy azt gondolom, hogy talán így fűződik ez össze, hogy valahogy lehet talán azt mondani, hogy én is kerestem a helyemet a világban, meg a társadalomban, mondjuk ilyen nagy szavakat. Tehát, hogy igazából a saját életemben szerettem volna megtalálni a helyemet, és hát alkatilag azt hiszem, hogy egy ilyen elnemző alkat vagyok, úgyhogy már az egyetem előtt is olvastam szociálpszichológiai, szociológiai műveket, és akkor ez foglalkoztatott, hogy ezeket hogyan tudom a saját életemben valamilyen módon beépíteni. Úgyhogy inkább azt gondolom, hogy talán innen jöhet ez a dolog, de érdekes kérdés. Tehát, hogy most én is csak találgatok, mert ezzel soha nem gondolkoztam el.
Amit mesélsz, az szerintem fontos, főleg a mi generációnkban, hogy a családi közeg, ez mennyire meghatározó a mi életünkre nézve. Tehát akkor azért egy kicsit nehezebb volt az önérvényesítés, nehezebb volt bármilyen saját utat törni úgy, hogy mondjuk nem támogatott a család. Szóval hogy nagyon nagy fokú tudatosság is kell.
Hát nem tudom, ez, hogy mennyivel volt nehezebb nekem, vagy nem. Erre nem tudok válaszolni, mert hogy azt látom, és ez is egy ilyen alapvető ember tulajdonság, hogy nagyon sokáig az ember azt gondolja, hogy az, amiben ő beleszületett, az a környezet, azok a szokások, amik körülveszik, azok természetesek, és a világ így működik. Ugye egyáltalán 10-11 éves kor körül kezdődik el az, hogy gyerekként érzékeljük, hogy egy szülő, egy apa vagy egy anya, az lehet más is, viselkedhet másképp is, mint a saját szüleink. Uh-huh. És hogy azt gondolom, hogy nagyon sok esetben úgy éljük meg viszonylag sokáig a saját életünket, hogy ez ne se gondolkozunk, hogy lehetne másképp, hogy nem tudom, lehetne több támogatás, vagy történhetette volna másképp, vagy hogy éppen miért hozzuk meg azokat a döntéseket, amiket meghozzuk, hogy bizonyos esetekben mondjuk honnan lehet erőnk ahhoz, hogy egyáltalán meghozzuk ezeket a döntéseket.
Hát vagy és kinek utána, akarunk megfelelni, nem?
Ugye? Nekem a fiam szokta azt mondani, hogy én egy lázadó vagyok, miközben én azt gondolom, hogy nem vagyok lázadó, tehát hogy én egy bizonyos értelemben nagyon konzervatív vagyok, és a szó klasszikus értelmében azt gondolom, hogy egy polgári értékrendet vallok, és persze bennem is ott van ez a megfelelni másoknak, szeretnénk beilleszkedni, szeretnénk, ha mások elfogadnának, szeretnénk, ha kedvelnének, de ugyanakkor, amit a fiam lázadónak bélyegez, az egyfajta ilyen eltökéltség, hogyha valamit végig gondolok, és azt mondom, hogy én arra szeretnék menni, akkor megyek arra, és hogy azt hiszem, hogy jól tudom kezelni azt a helyzetet, hogy mondjuk ez nem mindenkinek tetszik. Tehát, hogy van bennem egy olyan tudatosság, hogy nekem tiszta, hogy kinek szeretnék megfelelni, és ennél már csak az a tisztább, hogy kinek nem szeretnék megfelelni.
Aha. 20 éve foglalkozol a személyes brandépítéssel, és ha saját útról beszélünk, akkor ez országos szinten, vagy nem tudom, itt a magyar közegben is egy úttörő szerep, amit te vállaltál. Szóval, hogy ez a saját út, ez egy nagyfokú bátorság kell szerintem, de hogy nálad ez természetesnek tűnik.
Hát ez nem természetes, meg nekem is vannak álmatlan éjszakáim, tehát hogy most így mondom, hogy ezt tudatos, de azért ez sok-sok gondolkodás, és sok tapasztalat, meg adott esetben kudarc élmény eredménye, hogy ma azt tudom mondani, hogy ez az én fejemben tiszta, legalábbis szakmailag. A magánélet az kicsit mindig bonyolultabb, de akár az, hogy én amikor úgy döntöttem, hogy személyes márkaépítéssel szeretnék foglalkozni, és végig gondoltam, hogy milyen formában és hogyan, Hát nem volt olyan ember, aki ne akart volna erről lebeszélni. Nem ismerték Magyarországon ezt a fogalmat. Mondjuk 2000-es évek eleje, közepén járunk, az internet még gyerekcipőben járt. Ráadásul én előtte sose voltam vállalkozó, tehát tényleg egy pályaelhagyó szociológusként azt gondoltam, hogy én saját vállalkozásban egy olyan témával fogok foglalkozni, amit talán a szűk szakma már ismer, és ebből el fogom tartani magamat, meg a gyerekemet is, hát nagyon aggódtak a barátaim. Rengeteg kudarc, meg bakit követtem el az elején, tehát egyáltalán az egy nagyon, nagyon nehéz pillanat volt, amikor eldöntöttem például, hogy blogot fogok indítani. Hát akkor már volt mögöttem hasonló területen egy szakmai múlt, és eredetileg tudósnak készültem. Tehát nem volt ismeretlen az, hogy publikálni, hogy szövegeket írni. De hát annyira az első blog posztoknál annyira remegett a kezem, hogy alig bírtam az entert leütni, hogy most akkor élesedjen a poszt. Vagy fogalmam nem volt arról, hogy hogyan kell vállalkozni, hogyan kell szélszelni. Tehát tulajdonképpen a blogom az úgy született, hogy ugye az ember azt mondja, hogy akkor vállalkozik, hogy mi a legfontosabb a vállalkozásban, ez embernek legyenek ügyfelei. Tehát tanácsadó nincs ügyfél nélkül, ugye? Addig nem tanácsadó, amíg nincsnek ügyfelei, és akkor hogyan tudom ezt megtanulni, vagy megvalósítani? Hát én két dolgot csináltam, egyik se volt nagyon eredményes, be kell, hogy valljam. Az egyik, hogy beiratkoztam egy értékesítési tanfolyamra, hogy na most akkor én ezt megtanulom. Tehát szóval, hogy ezt szerintem ne is beszéljünk, biztos nagyon jó volt a tanfolyam, de valószínűleg nem egy introvertált bölcsésznek szánták. A másik dolog az volt, hogy akkor honnan lehet ezt a tudást még megszerezni, és akkor gondoltam, hogy se baj, vannak nekem vállalkozó barátaim. És meg is kerestem egy vállalkozó barátomat, aki egy ilyen, tehát, hogy így képzeld, hát most itt ülünk, én ugye egy picike nő vagyok, egy pici vékony nő, egy ilyen 2 méter magas, nagy darab, kopasz, és a hobbija a hegyi kerékpározás. Hát ezt tudjuk, hogy ahhoz kitartás kell, egy ilyen buldog természet. És akkor én vele beszélgettem, hogy hogyan is lehetne ezt az egész dolgot, és akkor ő tudod, a saját kis rendszerébe, meg világába így adott tanácsokat, lehető legjobb indulattal, én pedig próbáltam megfogadni. De hát mindig, amikor megpróbáltam azt, amit ő mondott, akkor iszonyú zavarba voltam, így lángvörösé vált a fejem, mert hogy azt éreztem, hogy oké, én azt megpróbálom, mert biztos célra vezető, de éreztem, hogy nagyon nem vagyok én. És most ebbe nem éljünk nagyon el, de van egy ikonikus jelenet, amikor is egy potenciális ügyfélre egy bizonyos helyen ráborítottam véletlenül az asztalt, mert hogy annyira zavarba voltam. Mm-hmm. Hetekig utána ezzel álmodtam, egyébként egy ilyen visszatérő rémálmom volt, de ez hozzásegített ahhoz, hogy egy kicsit így leüljek, mert amikor a rémálmok elmúltak, hogy oké, ez így nem fog menni, akkor mit is lehetne csinálni. És akkor arra jöttem rá, hogy akkor tulajdonképpen, ha nem ismerik ezt a fogalmat, nem tudják, mi ez nekem ráadásul problémám van az értékesítéssel, akkor miért ne próbálnám ezt az egészet így megfordítani, és elérni azt, hogy ne én menjek az ügyfelek után, meg ne én próbáljam a saját vállamat veregetni, hogy milyen szuper vagyok, hanem egyfelől valamilyen módon elmagyarázni, megmutatni, érdekessé tenni, hogy egyáltalán mi ez, amivel talán meg lehet ezt az egészet fordítani. És akkor igazából onnantól már kicsit könnyebb dolgom volt, mert hogy valójában azt kellett végig gondolnom, hogy én magam milyen személyes márkaépítési stratégiát követek.
Most egy rövid szünet, azután folytatjuk a beszélgetést itt az Életre szóló könyvekben dr. László Mónival, aki személyes márkaépítéssel foglalkozó tanácsadó.